Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az elmúlt 24 óra legfontosabb magyar sport eseménye, sport híre a Ferencváros Bajnokok Ligája selejtezőbeli sikere a Celtic ellen. A harmadik selejtező körbe jutott be ezzel a Fradi csapata a glasgowi 2-1-es győzelemnek köszönhetően. Mekkora az értéke ennek a győzelemnek?
Rendkívül nagy. Sok szempontból. A Celtic egy jegyzett csapat, nem csak a játék erejét miatt, hanem azért egy kócs csapat, azaz a brit futball képviselő, aki olvassa a brit lapokat, vagy az angol lapokat, akkor jól tudja, hogy a Celtic, a Rangers az látókörben van. Na most Glasgow-ban nyerni bármelyik csapatnak azért az egy komoly fegyvertény, különösen akkor, hogyha egy olyan csapat jön, akiről nem feltételezik, hogy olyan hogy képes erre a dologra, tehát az egész nemzetközi futball életben ez egy hír, komoly hír az, hogy a Ferencváros győzni tudott. Másrészt pénzügyileg is komoly értéket jelent a Ferencvárosnak, hiszen áll az esély, hogy eljusson a Bajnokok Ligája a főtáblájára, és azért ki kell emelni azt, hogy a magyar társadalomban egy részről a magyar kormányzati politikában, sportpolitikában a Ferencváros idézőben sorsa, a Ferencváros szereplése az kulcskérdés, az valóban egy olyan kérdés, amit a közvélemény figyel, társadalmilag figyelünk, úgyhogy egy ilyen győzelem azt gondolom, hogy ebből a szempontból is nagyon fontos.
A Ferencváros kirakat csapattá épülhet, vagy épülő félben van?
Nem épült. Tehát ez egy múlt időben működő csapat. A kirakatot értem a kérdést, tehát ha arra célhoz, hogy itt valamilyen módon sok-sok pénz került oda, és beszélhetünk arról, hogy ez egy fontos része a kérdésnek, hogy került oda a pénz. De elmúlt időszakban is került pénz a Ferencvároshoz. De ennél többről van. A Ferencváros nem arról van szó, hogy a Ferencváros egy csapat lett, és most jó játszik és nyert, hanem ahogy ez elemzésekben is megjelent, amikor milyen egyetértek a Ferencváros, egy olyan lassan elkezd abból futball márkává válni, amit Nyugat-Európából ismerünk. Tehát azt mondani, hogy Ferencváros az egy olyan üzem, futballüzem, amit eddig csak Nyugat-Európában láttunk, és most úgy tűnik, vagy abban a reményben vagyunk, hogy ténylegesen egy európai középcsapattá tud válni, ami az elmúlt időszakhoz képest, az elmúlt évtizedekhez képest egy nagyon komoly teljesítmény lesz.
A folyamatot arra is értettem a kérdésben, hogy most ez még csak egy állomás, tehát ahhoz, hogy igazán sikeres legyen egy együttes, ahhoz a Bajnokok Ligája csoportkörében kellene szerepelnie.
Igen, de azért ne felejtsük el, honnan jöttünk. Tehát azért elsősorban egy csodálatos stadionja a Ferencvárosnak. Van egy olyan típusú szurkolótábor, amely mérhető közönséget mér. Tehát azért most van ez a 9000-es átlag nézőszám, egyébként a kiugró meccsein 18-15-20 000 közötti nézőszám, azért már egy európai középátlagot tud hozni. Megint nem a legnagyobbakról beszélünk, de erről tudunk beszélni. A hosszú küzdelem után a Ferencváros kemény magja, vagy radikális szurkolók és a Ferencváros menedzsmentje valamilyen olyan kompromisszumot tudott kötni, amivel most, én jól érzékelem, és úgy gondolom, hogy vagy úgy olvasom, hogy mások is így érzékelik, valamilyen módon közösen tolják a csapat szekerét. Tehát azt akarom elmondani, hogy mi mindig arra koncentrálunk, mi van a pályán, és milyen eredmények vannak. Így születtünk, és nyilván ebben a futballkultúrában nőttünk fel, miközben egy futballszórakozás messze többről szól annál konkrétan, hogy most mi lesz a Ferencváros Paks eredménye.
Nemzetközileg mennyit növelhet a Ferencváros presztízsén egy-egy ilyen siker? A múltkori svéd Jurgander elleni győzelem is részben már nyilván növelt, mert például a svédek úgy álltak hozzá az a párharchoz, hogy ők az esélyesek, és aztán kiderült a magyarországi mérkőzésen, hogy nem így van. A Celtic pedig, ahogy önről ön is beszélt, egy jegyzett klub, egy olyan klub, amelyiknek sok évtizedes hagyománya, történelme van.
Hát mondjuk el, hogy a svédek ugye azt mondják, hogy nem pont azt mondták, amit a magyar sajtóban megjelent, inkább azt mondták, hogy a lehető, tehát a rendelkezésre álló körből még a Ferencváros az, amivel egyáltalán mérkőzni tudnak, mert a többit úgy gondolták, hogy tulajdonképpen szóba sem jönnek. De akkor is azt mondjuk, hogy Svédország az valami. Azt mondjuk svéd futball, svéd társadalom, svéd acél. Csomó olyan dolgot tudunk mondani, amire azt gondoljuk, hogy egy pozitív töltet, vagy pozitív asszociációt társul hozzá. És ehhez képest jön a Ferencváros, mondjuk simán elintézte a svéd bajnokot. És elmegyünk utána Skóciába, ahol mindenki a skótukat tartja esélyesnek, és a Ferencváros nem úgy nyert, hogy egy, igen, két lövésből nyert, igen, rendben van, voltak sok lövése a skótoknak, de amit én láttam, és most meg engem nem vagyok ennek szakértője, de egy olyan ember, aki rendszeresen néz futballmeccset, én úgy láttam, hogy a Ferencváros jobban futballozott, mint a Celtic. Tehát nem arról van szó, hogy ilyet madarak véletlenül kétszer betoltak két gólt, hanem arról van szó, hogy a Ferencváros nagyon tudatosan felépítve, nagyon tudatos taktikával megverte a Celticet. És ez csak azért mondtam el ilyen hosszasan, mert ezt is jegyzik. Tehát azt is jelzik, hogy eljött egy csapat Kelet-Európa, vagy olyan országból, ahol eddig nemzetköziség nem igazán voltak eredmények klubszinten, és játszott egy olyan európai futballt, amit egyébként standardnek mondható.
Nem mindegy tehát, hogy mondjuk mit ír a BBC vagy a Sky Sports honlapja.
Egyáltalán nem mindegy. És ezek azok, amik igazán sokat számítanak. Nem azért, mert angolok, a BBC egy prági standard, amit elfogadunk a Sky-t, elfogadjuk ki prági standardnek. Tehát ha úgy mondom, arra reagálni kell, tehát az valami.
Hogyha a Ferencváros a következő két nemzetközi mérkőzéséből akár csak egyet is megnyer, akkor biztosan ott lesz az Európa Liga főtábláján. Hogyha kettőt, akkor a Bajnokok Ligája főtábláján. Anyagilag milyen különbségekről van szó?
Rettenetes nagy különbségről van szó, hiszen azért nem mindegy, hogy mondjuk kapsz olyan 1-2 millió euró körüli végösszeget, vagy a belépéskor kapsz 15 milliót. Nagyjából ez a különbség ténylegesen. Ott vagy a főtáblán, az egy 15 millió eurós csekk. Már utalják is. Nem azonnal, de azért körülbelül. És akkor utána még sok minden történhet. Mert azért azt láttuk, hogy ha mind a MOL-Fehérvár, mind a Vide, vagy a Ferencváros, bocsánat, nemzetközi szinten helyt állt. Tehát nem úgy volt, hogy pofozógépek voltunk, hanem ott tudtunk, mert pénzről kérdezett, és ugye a futballra válaszolok, de a kettő összefügg, mert hogyha azt mondod, hogy pontokat tudsz szerezni, többet is adod, az mind csörög a kasszába. Tehát itt azt mondom, tehát még egyszer összefoglalva, tehát nem mindegy, hogy mondjuk néhány százmilliót keresel, és bocsánatot kérek a rádió hallgatók, azt mondja, hogy persze magánemberként ez nagyon-nagyon sok pénz, egy futballklub életében nem nagy pénz, és nem csak Magyarországon, pont nem Magyarországon, hanem nemzetközi futballban, vagy azt mondod, hogy egyébként van egy 10 milliárdos végösszeg adott esetben, hogyha kijön a lépés, annyit söpört be a kasszába.
Szakmailag nyilvánvalóan a Bajnokok Ligája csoportkör lehet egy következő nagy állomás, de összességében látja, hogy ha a mostani tendenciák tovább mennek, akkor meddig építhető ez a Ferencváros? Hol lehet ennek a felső határa?
A felső határa az, ha szabja meg, hogy mennyi pénz van a rendszerben, és akkor visszatérünk az eredeti kérdéshez. Ugye az a kérdés, hogy az a típusú alapvetően közösségi finanszírozás, most milyen szépen fogalmaztam, ami nagyrészt az állami vállalatok szponzorációjából jön, abból a nagyon, hogy is mondjam, kipárnázott kormányzati, sportpolitikai környezetből jön, amiben a magyar futball és a magyar sport létezik, és ami miatt sokfajta kritika is elhangzik a közösségi világban. Tehát ez azért bizonyos mértékig korlátozott, bizonyos szinten fölül nem vihető tovább, mert ha elérsz egy bizonyos bevételi határt, akkor az UEFA elkezdi figyelni, hogy tulajdonképpen honnan is vannak a bevételeid, ebből lehetnek problémák. De éppen ezek a nemzetközi sikerek jelenthetnek egy olyan típusú kiváltást, amiben azt mondod, hogy a közösség valameddig finanszírozta ezt a klubot, és adott esetben, ha jól gazdálkodsz a pénzzel, jól gazdálkodsz ezekkel a sikerekkel, akkor éppen az UEFA versenydíjakon keresztül adott esetben ki tudod váltani. Mert miről van szó? Tehát például a magyar futballban, a magyar futball finanszírozási szerkezeten elkeserítően kilóg az általános, mondjuk, hogy tetszik, nyugat-európai keretek közül, például az, hogy van egy 48% körüli egyéb bevétel, hát ez az egyéb bevétel, az egyéb bevétel, azért ez nagyon nagy arány. Nagyon kicsi az UEFA-tól származó versenydíjak összege, ami szintén nem jó, mert az UEFA-nál ott van a pénz, csak el kell hozni. Be kell kubozni, hogy adjátok ide a pénzt. Ja, kell nyerni még két meccset, ahogy mondta. Az mondjuk nem egyszerű a dolog. Nagyon kicsi a magyar futball szerkezetben a bevételek, tehát a jegybevételek aránya. Most ezek összefüggnek, teljesen világosan. Ha jól szerepelsz, jól játszol, akkor nyersz. Ha nyersz, sokat nyersz, akkor sok pénzdíjat nyersz. De ha sokat nyersz, akkor a közönséged számára vonzó vagy. Nem csak, hogy kijönnek a stadionba, hanem magasabb jegyárakat tudsz kérni. ha néző van, siker van, akkor van valós piaci hirdető is a rendszerben, mert az, ott akarnak lenni, mert én is ott meg akarom mutatni magam, mert ez egy jó termék. A dolog összefügg.
Van még rá esély egyébként, hogy akár piaci szponzorok csatlakoznak ehhez a Ferencvároshoz?
Igen, én azt gondolom, igen. Tehát a Ferencváros ez egy 10 milliós ország, 10 milliós piacon egy nagyon komoly tényező, valós tényező.
Bár van nagyon komoly szponzora a Ferencvárosnak jelenleg is. És hogyha a legnagyobb tőzsdei cégeket nézzük, akkor nyilván az egyik a legnagyobb rivális támogatja, az nyilván ilyen szinten nem fog tudni csatlakozni. A másik az a magyar bajnokságot, a harmadik pedig a Ferencváros mögött van. A negyedik éppen nem annyira aktív a futballban, de egyéb nagy cégek, vagy akár nemzetközi cégek csatlakozhatnak?
Én azt gondolom, igen, mert változni fog a futball. Tehát ha egyébként regionálisan vagy jelen, tehát egy... Tehát azt mondod, Közép-Európát képviseled a Bajnokok Ligájában, azért ez csomó embert meg tud mozgatni. Hadd mondjak egy példát, éppen amúgy ide jöttem, beszélgettünk a sofőrömmel ezzel a dologról, tehát azt mondjuk, hogyha itt lesz a szuperkupa, lehet néző a dologban. A Bayern Münchennek van egy európai szurkolótábora. Most Prágától Belgrád, Zágráb, Bécs, Pozsony körben, és még Kárpátalját is ide számítva, Erdélyt is ide számítva, egy nagyon komoly területet tudsz átfogni, és meggyőződésem, hogy csak ebből a régióból rendkívül sok Bayern szurkoló fog ide érkezni szeptember. Ugyanez.
Már ha érkezhet, tegyük hozzá.
A legjobb reményekkel vagyunk. Ugyanez. Ferencváros, Real Madrid. Hát annyit kér a Fradi jegyárban, amennyit akar. Tényleg vicc nélkül mondom, mert ugyan még egyszer mondom, csak ebből a körből mindenki el akar jönni Real Madridot nézni.
Visszatérve a szponzorokhoz, milyen jellegű vállalatoknak keltheti fel az érdeklődését a Ferencváros? Látjuk, hogy a nemzetközi futballban a top csapatok mögött ott állnak a legnagyobb légitársaságok, a legnagyobb energiaipari cégek, és még lehetne sorolni gyakorlatilag majdnem minden szektorból.
Ugye a magyar hajtetszik szponzori kínálat, az viszonylag jól felsorolható, majd a műsor keretei nem feltétlenül engedik meg, de azt gondolom, nem lenne egy túl erős kvíz kérdés, hogyha azt mondanák a rádió hallgatónak, hogy írjuk fel a 6 legnagyobbat, szerintem 4-et össznépileg azonosan írnánk fel a rendszerbe. Ami érdekes lehet, hogy azok a külföldi befektetők, akik valamilyen módon Magyarországra törekednek, és itt függ össze az, hogy a magyar futballfejlesztés az nem csak a futballról szól. Tehát akár járműipari befektetők. És nem csak arról van szó, hogy autógyárak, hanem az autógyároknak az a típusú ökoszisztémája, amelyik jelen tud lenni. Ugye nagy kérdés persze, hogy a nagy autógyárak közül valamelyik bevállalja-e azt, hogy tényleg egy európai csapat, egy európai középcsapat mögé álljon. Jól tudjuk, hogy a nagy autó, különösen német autógyárak itt vannak Magyarországon, van, aki női kézilabdát támogat, van, akiről azt gondoljuk, hogy majd egyszer fogja a debreceni futballt támogatni, és így tovább. Tehát tudunk ezen sakkozni. A válaszom az, hogy igen, van annak racionalitása, hogy egy európai középcsapat Budapest székhelyjel rendszeresen játszik, és jó meccseket játszik Európában, akkor valóságos, akár globális befektetők is, vagy globális üzenetet közvetítők is megjelenjenek.
Felépíthető olyan szintig a Ferencváros, mint amilyen szinten mondjuk a Dinamo Zágráb áll?
Talán meglepőt mondok, talán nekünk jobbak az esélyeink. A Dinamo Zágráb ugye egy rendkívül jó nevelőcsapat, ugye mindig ezt mondjuk, de azt, amit futballnak hívnak, a futball szórakoztatásnak hívnak, én úgy látom, hogy picit jobbak vagyunk. Tehát van jó stadionunk, van jó, ilyen értve vannak erős szponzoraink, azért az, nézd, a szponzor az nem csak azt jelenti, hogy kitetted ide a MEST-re a nevét, hanem az azt jelenti, hogy egy szponzor azt mondja, hogy na, ide figyeljetek, fiúk, lányok, ha ennyi pénzt elköltöttünk, akkor csináljunk akciókat, jelenítsük meg, és akkor hirtelen ennyibe bekerülsz az egész környezetbe. Tehát én azt tudom mondani, hogy jelenleg a futball közeg, nem is így mondom, inkább jelenleg azt mondom, a gazdasági, társadalmi és a futball közeg együttesen jobb esélyt teremt a Ferencvárosnak az, hogy egy valóságos nagy csapatot tudjon építeni.
Az mennyit számít, hogy egy ilyen csapatban hány magyar játékos van?
Ez meg egy érdekes vita. Ugye ott tartunk, mint a 90-es években az angolok, hogy akkor most akkor mi számít. Érdekes a dolog, mert egyébként, hogyha nyer a Fradi, akkor nem szoktuk számolni. Ha veszte, akkor szoktuk számolni. Ma érdekes módon feltűnt egy bejegyzésem kapcsán az, hogy akkor, de hát itt csak két magyarról van szó. Hát akkor döntsük már el, hogy mi a fontos. Egyszer azért csesztetjük a magyar futballon, nincs eredmény, ha meddig van eredmény, igen, akkor csak két magyar van, akkor az meg hogy van, vagy mint van. Jelenleg a magyar futball nem úgy áll, hogy csak magyar futballistákból teljes erőt tudnak képviselni. Egyszerűen azért, mert a legjobb helyen külföldön játszanak. A dolgokat, tehát vásárolni kell játékosokat. A Ferencváros világosan megjelölt, hogy nem, ilyen értelemben ő nem nevelő egyesület, tehát nem ebbe a, tehát ő nem bank. Abban az értelemben, hogy magyar tehetségeket beszedünk, és akkor majd drágán eladunk, az más kluboknak az üzleti modellje. A Ferencvárosnak, ha jól értem az üzeneteket, az az üzleti modellje, hogy az előbb említett módon az UEFA-nál meglépő versenydíjakból akarja felépíteni magát, és mint valóságos márka akar lenni, jelen lenni a magyar piacon. Értem, ez egy Fradi Dózsa ország, tehát olyan értelemben, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is, hogy csak legyen jó, vagy csak legyen rossz neki ebben a dologban. Én mégis azt tudom mondani, hogy a Ferencvárosnak tényleg sikerülne az a dolog, hogy egy üzleti alapon, tehát ezt a közösségi finanszírozást kiváltaná, és valóságos üzleti futball tudna csinálni, az mindenkinek jó lenne.
Az NB1-et mennyire húzhatná, hogyha a Ferencváros tovább tudna erősödni nemzetközileg?
Elmondott egy nagyon érdekes összefüggés, hogy a szponzorok hogy állnak össze. Az egész modell arra épül, hogy 2-3, 2-3 rivalizálás legyen. Ugyanis azt mondja a sportközgazdaságtan, hogy ha van két rivális, az húzza az összes többi meccset. Ugyanis akkor már érdekes az, hogy a Barcelona mit játszik a Hetafével, hogy nem azért érdekes, mert a Hetafe, már nem akar megsérteni a rádió hallgatók közül a Hetafe szurkolókat, az az érdekes, hogy tartja-e a lépést a Real Madrid, vagy tovább tudja elnövelni az előnyét. És ugyanez a hatás itt is jöhet ebből a szempontból, és azért ne felejtsük el, hogy éppen ugye a debreceni lokálpatriotizmus, ugye sokok folytán követem a Lokit, hogy nagyon komoly nézőszámokkal mennek az NB2-ben, kiugró nézőszámokkal mennek, nyilván ebben van ez a civis öntudat, hogy hajrá, Loki. Úgy is van, hajrá, oké? De egyébként, ha azt mondod, hogy Fradi, és keresel még emellé egy csapatot. Nem te, hanem a piac keres még egy csapatot. És azt mondod, hogy Újpest vagy, MOL, Fehérvár. De attól már a Debrecen is érdekes tud lenni, hogy mit játszik a Fradi Debrecenben. Magyarán választok a kérdésre, igen, nagyon tudja húzni.
Az NB1 csapatainak a költségvetése az elmúlt időszakban elég jelentősen emelkedett. Meddig emelkedhet még? Hol lehet ennek a határa?
Elvileg a határa csillagoség a dologban, mert ha nem változtatunk a dolgokon, akkor mindenféle jogszabály, meg TAO, meg burkolt vagy nyílt állami finanszírozással nyomható a dolog. De azt gondolom, hogy ennek van egy társadalmi korlátja is, tehát egy idő után azért az egy közösség tudja, hogy egy futballista mennyit keres, és adott esetben mennyit keres egy könyvelő az adott közösségben.
De meg kell felelni a közösség elvárásainak?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azért az nem lehet, a végtelenségig ilyen értelemben nem lehet közösségi finanszírozással működtetni futballklubokat, és amennyire én tudom, tehát cél is az, hogy valamilyen módon valós kiváltás, valós pénzkiváltás legyen a rendszerben. Tehát a válasz az, hogy nem, tehát szerintem nem lehet a végtelenségig közösségi finanszírozásból működtetni a magyar futballt.
Meddig tarthat ki ez a modell?
Hát ugye azt mondogatjuk, hogy 2-3 év múlva lejár az a bizonyos TAO, de én ennek nem tulajdonítok nagy jelentőséget, mert hogy mi ebben elő kreatívak vagyunk, hogy olyan lehet nem létező, vagy létező jogszabályokban a kiskapukat megtalálni, hogy az állami finanszírozás menjen. Én azt gondolom, van tényleg egy politikai korlátja, a kormányzó erők ezt látják, nyilván ezt folyamatosan mérik, és beazonosítják. Másrészt a fák nem nőnek az égig. Tehát Magyarországon nem lehet 12 csapatot az égig emelni. Tehát feltétlenül az van, hogy megpróbáljuk azt a holland modellt kialakítani, vagy a kis országok modelljét, hogy egy-két olyan professzionális klubunk van, amelyik akár régió szinten vagy nemzetközileg versenyképes, és a többit valamilyen módon akár közös részben közösségileg, vagy a helyi piacok által eltartott módon életben tartjuk.
Nem biztos, hogy annyira nagy különlegességről van szó, hogyha minden bajnokságot részletesen kielemzünk, de azért a magyar NB egy egyik sajátossága volt az elmúlt 2-3 évben, hogy majdnem, hogy bárki megverhetett bárkit, vagy legalábbis voltak olyan időszakok, amikor nagyon nehéz volt egyértelmű tendenciát, vagy egyértelmű erőviszonyokat meghatározni. Mennyire szerencsés az, hogyha mondjuk a 12-ből van nagyjából 8 szinte teljesen hasonló erejű csapat?
Az nagyon jó. Ugye ez a bizonyos ugye versenyegyensúly, amit ugye ismerjük közgazdaságtan másfordulnál, ismerjük sportközgazdaságtan, és amiből az, pont azt nézzük, amit beszélünk, hogy mekkora eséllyel van nyerni. És azt mérik az én diákjaim a házi feladataikban rendszeresen, hogy bármilyen sportágú, vagy bármilyen bajnokságokkal összehasonlítva, a magyar NBA egy rendkívül kompetitív piac, ami azt jelenti, hogy hát ezért emlékezünk vissza. Sokadik bajnoki évadunk van, vagyunk túl, hogy a 92. percben egy kapufáról a gólvonalra, és nem a gólvonal mögé eső labda dönti el egyébként Magyarország második legnagyobb városának, a zászlós hajós csapatának a sorsát. Nem bíróknak kifújni senkinek. Olyan helyzet alakult ki, nagyrészt egyébként persze a Debrecen belső problémáiból fakadóan, hogy ide jutottak, és kifelé pattant a labda, nem befelé pattant. Vagy mondhatjuk a Puskás Akadémiának az utolsó meccsét, ahol harmadik lett, és a Mezőkövest, most elvileg ugye a Mezőkövestnek kellene Svédországban, ha nem úgy alakul a dolog, ahogy alakult az utolsó fordulókban.
Mindenesetre az NB1 az ilyen változatos volt az elmúlt időszakban, de hogyha egy-egy csapat kiemelkedik, akkor az mindenképpen húzhatja a többit magával, de mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk az NBA csapatai között van 2-3-4, és ez is elő szokott fordulni, nem szeretnék feltétlen számot mondani, amelyik mondjuk a település nagysága, vagy a szurkolótábor nagysága alapján jóval kisebb, mondjuk egy NB2-es csapati.
Magyarországon teljesen elszakadtak ezek a típusú gazdasági racionalitások általában a sport, a professzionális sport, vagy elit sport, és különösen a futball területén. Tehát az, hogy mekkora piac, milyen piaci méret, milyen vásárlóerő van a lokális piacon, milyen típusú gazdasági potenciál van egy csapat környékén, ez teljesen függetlenedett attól. Ez azért van, mert jelentős mértékben az, még egyszer mondom, egy ilyen államkapitalista futball épül ki, amiben az államhoz kötődően, a politikai szférához kötődően jelennek meg erőforrások bizonyos módon, és jól látszik, hogy ezek a pénzelosztási vagy pénzmegjelenési formák nem feltétlenül kötődnek egy gazdasági racionalitáshoz. A dologban egyetlen gazdasági racionalitás van, a Ferencvárosnak jól kell mennie, ezen túlmenően már bizonyos más, ha úgy tetszik, politikai erők, vagy gazdasági érdekek, futballon kívül gazdasági érdekek döntenek arról, hogy mely csapat hol tart.
A három leggazdagabb vidéki város, Debrecen, Győr és Nyíregyháza, a sorrend persze attól is függ, hogy GDP-hez viszonyítjuk, tehát a lakosság számot is figyelembe vesszük, vagy pedig az összesítettet, de mindenképpen ez a három leggazdagabb vidéki város. Ezeknek a csapatai most a jelenlegi helyzetben éppen nem ilyen vonalbeliek. Ez mennyire okoz nehézséget, és mennyire lenne hiány ilyen szempontból?
Akkor lenne ez érdekes, mert egyszer mondom, hogy ha ténylegesen a piaci bevételek döntően, vagy legalábbis nagy mértékben befolyásolnák a klubot, de nem így van. Nem így. Ilyen értelemben bármilyen furcsának is hangzik a rádióhallgatónak, majdnem úgy mindegy. Ami nem mindegy, ugye az, hogy hányan vannak a stadionban. De az a baj, hogy még a nagyvárosok sem tudnak igazán megmozgatni embereket. Mondom, most például Debrecen tud 5000 főt megmozgatni, de hogyha azt mondjuk a nagyvárosokban is 2-3000 ember megy ki, annyit majdnem a Kisvárda is tud.
Gyakorlatilag a nyár legnagyobb átigazolásokkal összefüggő híre, hogy Lionel Messi egyértelművé tette a Barcelonának, hogy távozni akar. Előfordult már ez finomabb formában korábban is, de ennyire hangsúlyosan és ennyire realisztikusan ez még nem jelent meg. Most gyakorlatilag a szakértők már nem nagyon látnak esélyt a maradására. Milyen következményekkel járhat, hogyha a Lionel Messi az elmúlt 15 év egyik legnagyobb sztárja elhagyja a Barcelonát, amely, ha nem is nyert meg minden nemzetközi sorozatot már az elmúlt években, voltak sikeresebb csapatok egyértelműen nála, de azért mondjuk két évtizedes távlatban mégiscsak az egyik legsikeresebb európai klub, és gyakorlatilag a futball történelemben is.
Hát újra izgalmasra tenni a nemzetközi futballt, nem mintha nagyon kellene, vagy a labdarúgásnak tulajdonképpen félnie kéne a globális versenyben, de az, hogy az mindenütt címlapsztori, hogyha ez nem csak az átigazolási folyamat, hanem hogy mi lesz a Barcelonával Messi nélkül, illetve az új csapatával hova megy, bárkivel játszik, az mondom címlapsztori, tehát ilyen értelemben, ha most el akarnám passzolni a kérdést, ezt mondanám.
Anyagilag mivel jár?
Hát egyrészt egy komoly fizetési tehertől szabadulna meg a Barcelona, ami megint persze egy részben vicces, részben nem, de azért ez is számít. Másrészt viszont nyilván ha talál egy olyan klubot, amelyik ki tudja fizetni azt a fizetési igényt, ami mondom, hogy kb. 100 millió dollár körül van, tehát azért ez egy tétel, az nagyon-nagyon sokat tud, az a klub nagyon sokat tud nyerni vele. Hadd mondjak egy számot. 2017-18-ban a Barcelonának a összbevétele 690 euró volt.
Millió euró
volt. Rá következő évvel kb. 850 millió euró volt. Tehát azért az testvérek között is olyan 160 millió, 150-160 millióval nagyobb bevételt jelent. Ez nem csak messzi érdemes, de azért nagyjából ezek a sztárok nagyjából így tudják megnevelni az értéket. Amikor a Ronaldo 18-ban Juventushoz igazolt, ő 60-70 millióval dobta meg a Juventus költségvetését a rendszerbe. Tehát azért egy súlyos 10 milliókról, ha 100 milliókról beszéljünk, ha azt mondom, hogy egy ilyen sztár megmozdul.
A szurkolók egy része már tiltakozott, és a vezetőség lemondását sürgette gyakorlatilag. Bartolomeu elnök egy friss hír alapján felajánlotta, hogy lemond, hogyha Messi egyértelműen kiáll, és azt mondja, hogy vele van a probléma az elnökkel, de egyébként az elnökségnek az együttműködését felajánlja. Mindenesetre ez egy olyan ügy, amelyik a következő napok témája is lehet. Attól függ, hogy ki meddig megy el. A Barcelona ugye a szerződésre hivatkozva azt mondja, hogy már nem lehetne egy ingyen transfer révén Messit eladni, illetve továbbadni. Lionel Messiék pedig arra hivatkoznak, hogy a helyzet miatt teljesen kitolódott mindez, hiszen még nem kezdődött el az új szezon. Mennyire rombolhatja a klub, és mennyire a játékos értékét, ha esetleg itt hetekig tartó húzamoráról lesz szó? Vagy esetleg megtörténik az, hogy nem adják el Messit, de Messi nem játszik?
Ez a probléma, ez az utóbbi a probléma. Az, hogyha ez a vita, ez megint azt mondom, hogy bármilyen furcsa hang, jó tesz minden kettőnek, mert mind a kettő címlapon van. A Barcelona is. És nem elviccelni akarom a kérdést. A Barcelona címlapon van, az azt jelenti, hogy nem a vizét klub logót teszik ki, hanem játékos, Messi, stb. A Barcelona mezébe, ami bizonyos feliratok vannak. Ezek a feliratok rendkívül sokat számítanak pénzértékben is. Tehát ha ez a vita folyik, az jó. Az a kérdés, hogy dől el. Most úgy eldőlhet úgy is, hogy marad, és egyébként sportemberként viselkedik, köt egy gentleman's agreementet a klubbal, hogy jövőre hogy fog ő távozni a klubtól. És akkor valamilyen típusú teljesítményt ad a pályán. Történhet másképp is, azt mondja, hogy belekényszerítik abba, hogy maradjon, és állandóan sérült lesz. Láttunk ilyen futballistát, aki állandóan sérült, és ezek olyan nagyon ellenőrizhetetlen dolgok. Egyébként az Messinek sem tesz jót, hogyha nem játszik, vagy nem szuper szinten játszik. Akkor pedig azért fogják támadni a klubot, hogy akkor a Messivel nem jön ki. Tehát,
akit egyébként sokak szerint túlságosan is felfújtak, tehát akkor a hatalmat adtak neki az öltözön belül is. Ugye az egész rendszerben, hogy ez szinte megengedhetetlen, vagy legalábbis bizonyos vezetői, vagy vezetőedzői felfogás szerint az?
Mert megváltozott a világ. Tehát most nem úgy van, hogy bejönnek a játékosok, a tanítványaink, és egy porosz módszerrel ütögetődik. Ezek a játékosok súlyos 100 millió eurókat jelentenek a játékjogukkal, de teszem a Twitter kiírás, néhány százezer eurót tud jelenteni, egy 1 millió eurós Twitter bejegyzés. Bejön egy faszi, aki azt mondja, hogyha kiírok valamit a Twitteremen, azért megcsörren a kassa, és hopp, oda beugrik 600 000 euró. Most ez az emberek azt mondani, hogy fussál jobban. Ezek nem úgy szerezték meg a hatalmat, hogy megvették az elnökséget, az edzőket, nem úgy szerezték meg a hatalmat, hogy erőszakosak voltak és megverték az embereket, most viccelődöm, senkivel nem veszik komolyan. Ezek az emberek azért lettek azok, akik, mert egyébként ha kifutottak a pályára, százezrek örültek meg, milliók örültek meg, hogy őt láthassák. És már tervezgették egy évvel ezelőtt mondjuk Szingapurból, hogy elutaznak Barcelonába, hogy láthassák egyszer ezt a földre szállt félistent. Ezek után bemegy az öltözőbe, és azt mondja, hogy öreg, csináld azt, ez csak úgy lehet, hogy egyébként valamilyen típusú tisztelettel, együttműködéssel tudsz vele lenni. Ha ezt a hangot nem találod, meg elveszted az öltözőt. Neked kell menned nem messzinek.
Mekkorát csökkenhet a La Liga, a spanyol bajnokság értéke, hogyha Cristiano Ronaldo után Messi is távozik a sorozatból?
Az a kérdés, hogy a Barcelona milyen erős lesz. Nem az a kérdés, hogy Messi mennyire lesz, hanem ez a típusú rivalizálás fenntartható-e valós rivalizálásként a Real Madrid és a Barcelona között. Ha fenntartható a rivalizálás, akkor a liga meg fogja találni a saját piacát. Tehát ezzel a spanyol futballnak van piaca, nagyon, tehát ezt a mediterrán labdarúgást nagyon sokan szeretik Európában.
Mennyit számít az, hogy a középcsapat viszonylag erősek, sőt, hát, hogyha más ligákhoz viszonyítjuk, akkor kimondottan azok.
Jó, de azért ott is azért a két nagy csapat viszi a ligát, amelynek egy érdekes fűszere az egyébként, hogy Sevilla nem focizni kell. Az Atlético Madrid nem focizni kell. Tehát az egy jó dolog, de megint nem bántok meg talán az Atlético szurkolókat, vagy a Getafe szurkolókat. A világ a Real Madridra és a Barcelonára figyel. A másik kérdés, erről többször beszéltünk, újra feldobom a kedvenc nőkémet, hogyha egy pán-európai liga jön létre, amire szintén komoly esély van, ami nyilván viszi a három legnagyobbat, hogy akkor hogyan állnak ezek a helyi ligák.
Nagyon kevés együttes tudná beépíteni egy az egyben Lionel Messit, persze mindegyik csapatban lenne helye, de más kérdés, hogy ki tudja megfizetni, és ki tudja úgy higazdálkodni a megfelelő összegeket, hogy ne sértsen szabályokat. Erről beszélt tegnap az Inforádió adásában. Hány olyan egyesületet lát, ahová Messi elvileg érkezhetne?
Hát nem sokkal van több egy fél tucatnál, amit most ha valós alternatíváról beszélünk, de ez a fél tucat csapatnál is az a helyzet, hogy helyet kell csinálni a sapka alatt, ugye tudjuk, hogy az európai labdarúgásban nincs sapka, de ez a financial fair play, tehát a pénzügyi szabályozása az UEFA-nak azért egy egyre szofisztikáltabb, egyre érdekesebb, egyre jobb. Az UEFA baromira dühös a Neymar sztori miatt, ugye emlékeztetve a hallgatókat arra, ugye, hogy Neymar úgy igazolt el 220 milliós játékjogvásárlással, hogy az papíron elvileg minden rendben volt, csak senki nem hitt el, hogy ez egy valós történet, és az UEFA nem akarja ezt még egyszer látni. Tehát bárki fogja leigazolni a Messi kisvárda, a kisvárdát is nagyítóval fogják vizsgálni, elejétől hátuljáig, hogy milyen bevétel, kitől származik, honnan jött, merre ment.
Most ugye azt mondják, hogy a Manchester City a legnagyobb esélyes erre. A Manchester City az a klub, amelyet az UEFA rommá büntetett volna, és 2 szezonra eltiltott volna, de a Nemzetközi Sportdöntőbíróság felülbírálta ezt.
Hát ugye mindenki a City-t mondja, és nyilván egyrészt folyik a párbeszéd a Barcelona Messi között, másrészt meg megy az okoskodás. Úgy képzelem, hogy rendkívül sok komoly tanácsadóval a háttérben, hogy hogyan lehet ezt a pénzügyi részt megtalálni. Mármint ezt a pénzügyi bevétel. Nyilván egyrészt el kell adni játékjogokat, hogy legyen bevétel, másrészt hát kellene új pénzeket akvirálni, hogy bizonyítani lehessen. Ugye van egyszer a játék. Ugye az a kérdés, hogy játékjogot kell-e venned? Mert elvileg ugye beszélnek erről a 700 milliós eurós záradékról, 700 millió eurót senki nem fog kifizetni.
De még a felét sem, pláne most.
Felét sem fogja senki kifizetni, de ha 100 millió eurót kellene, és akkor nem mondtam egy nagy összeget, ugye az is pénz, tehát annak is kell megtalálni, plusz a fizetés. Érdekes mondani, azt gondolom, hogy a megtérülés a kisebb probléma ebben a rendszerben. Még egyszer mondom, ahol Messi játszik, az a csapat csak marketing érték alapján hetekig, hónapokig címlapon van, és azért azt gondolom, hogy ha azokról a csapatokról beszélünk, akik mindenki gondol, akár a Paris Saint-Germain, akár a Manchester City, akár a Manchester United,
az Inter
képesek egy olyan csapatot mellé, köré szervezni, amelyik a pályán is eredményes tud lenni.
Nagyjából fél éve gyakorlatilag a sportvilág is a koronavírus járvány fejleményeit követi. Mennyire változtatta meg az átigazolási trendeket, a futballpiacot a koronavírus járvány?
Ezt nem látjuk, vagy ha leszek szerényebb, akkor én ezt nem látom. A tendenciákat látjuk. Én azt látom, hogy nem rázta meg különösképp. Ugye, nézzük, miről szól a játékjogok piaca? Arról szól, hogy hosszú távon, hogy amit te kifizetsz, azt ki tudod-e termelni, amit nem. A futballnak van egy tendencia. Mondtam az előbb a számokat, hogy a legnagyobb klubok akár 100 milliót is rá tudnak pakolni a költségvetésükre, tehát a bevételeikre. Tehát van tényleg óriási a piac. Kérdés mi van akkor, hogyha shutdown van, tehát újra bezárják a stadionokat. Mi van, ha nincs néző? Ugye ez nem csak abban a szempontból érdekes, hogy a bevételek kiesnek, hogyan változnak meg a fogyasztói szokások. Vajon a televízióban ugyanazt az élményt kapod-e abban a dologban? Erről akár későbbiek során beszélgetünk, de ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy ez a típusú bizonytalanságot kell beárazni. A szponzoroknál azt láttam, hogy a szponzorok nem a kicsiket, hanem a nagyokat tartják meg. Tehát azt mondják, hogy az egyre értékesebb jószágot tartják meg, és a kicsiket inkább kiszórják, a kisebb szponzorálásokat. És most azt gondolom, hogy ha különösen egy televíziós show van, tehát arra is készülünk, akkor a sztárok fogják vinni. Tehát a kutatások azt mutatják, a sztárok miatt nézünk, vagy főleg a sztárok miatt nézünk sporteseményeket, akkor nyilván a sztárok értéke fel. Nem le fog menni, nem fel fog menni.
Nemrég ért véget a Bajnokok Ligája és az Európa Liga előző szezonja. Speciális lebonyolítási rendszerben egymeccses párharcokkal, és ugye az Európa Ligát a Sevilla, a Bajnokok Ligáját pedig a Bayern München nyerte meg. Melyek voltak ennek a speciális rendezésnek és ennek a különleges évadzárásnak a fő tapasztalatai?
Számomra az első tapasztalat az, hogy ez jól működik. Tehát egy olyan típusú koncentrált kupa rendszerben, mint mondjuk egy világbajnokság vagy Európa bajnokság, nagyon érdekes. Sét tudta tenni, fel tudsz készülni arra, hogy tényleg két-három hét alatt egy rendkívüli élményben van része. Egy, kettő. Az, hogy nincs néző, akármilyen alákeverés, majdnem, hogy egy idő után zavaróbban az alákeverés, mert látod a lefedett stadion, és akkor hallod, ugye, és megfordul a fejedbe, az ennyi megfordult, nem tudom, a rádió hallgatóig megfordult, hogyha hangot alá lehet keverni, akkor mindent alá lehet keverni. Tehát a játékos is alá a labdát is, hogy hol pattog, akkor már nem hiszek el semmit. Félig viccelek, félig nem viccenek. Tehát ez egészen biztos, hogy küzdik ebben meg kell küzdeni a sportnak. A harmadik gondolok, hogy egy ilyen kuparendszerű levonyolításban bármi történhet. A Sevilla ott hagyja a Manchester United-ot egy meccsen. És ugye előáll az, hogy két német, két francia csapat van az elődöntőben, nincsenek angolok, eltűnnek a spanyolok.
És olaszok sincsenek már.
És olaszok sincsenek, bocsánatot kérek az olaszok.
Tehát a negyedik és az ötödik topliga két reprezentánsa került be a legjobb négy közé. Ugyanakkor a Bayern München ezt a sorozatot, a mostani Bajnokok Ligáját 100%-os mérleggel nyerte meg. Mennyire tudta a bajor csapat gyakorlatilag továbbépíteni azt a legendát, amelyet már gyakorlatilag az elmúlt években, évtizedekben is kialakított magáról?
Ugye a Bayern München egy nagy csapat. És ugye azt is el kell mondani egy ilyen beszélgetésben, az, hogy 11 győzelemmel megnyerni a Bajnokok Ligáját, akármilyen lebonyolítási rend van, kalapot le, tessék meglengetni, akárkinek szurkol bár az ember.
És nem akármilyen győzelmek voltak ebben. A Barcelona 8-2-es kiütése a többi között. De nem ez volt az egyetlen nagy különbségű Bayern siker, sőt.
Nem, az volt, hogy az ember nézte a meccset, és azt gondolta, hogy csak ők nyerhetnek. Nem azért, mert
még a PSG ellen is?
Igen. Nem azért, mert Insta guru vagyok. Vagy az, hogy a számisztikának zseniálisan le tudják vezetni ezt a dolgot, és hogy esélyem, és stb. esélylatolgatásban Las Vegasnak hiszek, ami adalkozó otcok nagyjából azok megfelelnek a valóságos otcoknak. Nem erről van szó. Az én szememben. Én azt látom, hogy a Bayern München egy üzem. A pályán is egy üzem. Úgy mennek ki, amit egy német autógyárról gondolunk. És úgy is futballoznak. Aztán jönnek ugye hírek, olvasnak ugye azok a kitűnő sztorik, mi szerint, hogy a siker egyik kulcsa egy operatív menedzser, aki a játékosok kiszolgálásában érdekelt. Nincs jelentősége, de mégis van jelentőség, hogy ő például nő a rendszerben. De nem, az egészet, ahogy megnézted a Bayern München-t, ahogy a pályára lépett Thomas Müller vezetésével, és nem is Lewandowski vezetésével, azt mondod, itt van egy olyan üzem, amit nagyon-nagyon nehéz lesz legyőzni. A Paris Saint-Germainben nagyon jó futbolisták játszanak, egy nagyon kreatív futballban, és mégis működik ez a típusú dolog, hogy először eljut egy bajnokok ligája döntőbe, nagyon kevés esélyed van egy olyan klub ellen, amelyiket úgy hívnak, hogy Bayern München.
Ebben a mostani időszakban mennyit változhat a klubok modellje, egyáltalán a klubvezetők és a játékosok körüli ügynököknek a szerepe, hozzáállása, súlya, amikor azért a koronavírus járvány eléggé limitált bizonyos lehetőségeket, de ahogy ön is mondta, sok minden még nem változott.
Szerintem a digitalizáció lesz ennek a kulcsa. Tehát azt látjuk, hogyha belekényszerül a világ abban, hogy akár részlegesen, akár időről időre, és könnyen nem tudjuk mi jön. Tehát lehet, hogy olyan szép új világ, lesz csoda gyógyszer, és akkor innentől mindenki fütyül, és jó lesz. De lehet, hogy nem így lesz, hanem rendszeresen visszatérően jönnek ezek a járványok, vagy krízis helyzetek, és fel kell készülnünk arra, hogy felváltva, bezárva, nyitva tudunk jelen lenni. Ez nagy veszély, mert ugye azt a típusú ritmust elveszti egy szurkoló, és az élet ritmusát, ahogy felépíti az életét, hogy meccsre jár, vagy nem jár meccsre. Másrészt pedig mind ahogy most felértékelődik azok a digitális technológiák, amik részben a futball eladását jelentik. Ugye ennek vannak a televíziós technológiái is, tehát ugye nézők hozzákeverése, megjelenítése. Meg fog változni a lebonyolítási forma. Könnyen benne lehet. Ugye az amerikai sportok próbálkoznak ebben a bubble-val, tehát hogy egy helyre koncentráljuk a dolgunkat, tehát úgy védjük meg a sportolóinkat, meg az egyik egész ligát, hogy nem engedjük szerte szét, hanem bezárjuk őket egy tévéshow-ba, és akkor onnan jön, de akkor onnan élőzünk is, tehát tényleg olyan, mint a való világ, akkor már nem csak a meccseket közvetítjük, hanem nem véletlenül mondom a való világot, mert egy más műfajt hozok a rendszerbe, aminek lesz. És csak felvetettem, tehát egy felvázoltam néhány olyan dolgot, amire azt gondolom, hogy a digitalizáció meghatározóan fog beszámítani.
A nyár egy részében fontos téma volt, hogy gyakorlatilag sokan kifejezték a kétségüket arról, hogy jövőre meg lehet-e tartani a tokiói olimpiát júliusban és augusztusban, tehát az eredeti időpontnál egy évvel később. Az elmúlt egy-két héten már nem nagyon voltak erről hírek. Egyáltalán sportközgazdászként mennyire tartja reálisnak, hogy teljesen töröljék az olimpiát, akkor, amikor Tokió és a NOB ennyi pénzt, ennyi energiát fordított rá, és ugye, hogyha törölnék, akkor gyakorlatilag ez majdnem mind menne a kukába.
Számolni kell. És most ilyen értelemben, amit általában nem nagyon szoktam pártolni, a társadalmi költségeket is kell mérni. Tehát úgy megrendezni Japánban egy olimpiáton, hogyha nincs társadalmi támogatottság, mert az emberek egyszerűen félnek tőle, és nincs az a politikai vezetés, amelyik ezt bevállalja, és most ne kezdjük el ezt a játékot megint, hogy csúnya politikusok, nem csúnya politikusok, hát ők is végzik azt, nem vállalja be ezt a típusú kockázatot, ha egyébként van egy társadalmi ellenállás. És a legutóbbi közönségfelméréseket, amit én hallottam, láttam, olvastam, hogy azt mondják, hogy azért elég egységesen szeretné a Japán közvélemény, hogy legyen olimpia, de biztonságos olimpiát akar. Nem tudjuk, milyen az a biztonságos olimpia. És szerintem ezen megy a matek.
Milyen út áll az olimpiai sportágak előtt? Láttuk, hogy ebben az évben jó néhány olimpiai sportágnak gyakorlatilag nincsen kiemelt versenye, vagy ha még esetleg az őszre terveznek is, bizonytalan, hogy valójában meg lehet rendezni. Mondjuk, hogyha a top sportágakat nézzük, akkor atlétikai világbajnokság és Európa bajnokság nincs idén, úszó világbajnokság és Európa bajnokság szintén nincs idén, csak hogyha az egyéni sportágakra gondolunk.
Nagyon nehéz helyzetben vannak, tehát ők igazán, tehát egyrészt ugye az olimpiai, jó pár sportágnak az olimpia jelenti az életformát.
Tehát nem ennek a kettőnek?
Nem ennek a kettőnek, de erről van szó. Tehát egy teniszt is meg tud viselni. Még egyszer mondom, nagyon sokban szólok a fogyasztói szokásoktól. Mennyire leszünk kiéhezettek, ha már láthatunk teniszt egyik oldalról, másik oldalról mennyire szokunk el attól, hogy van élet teniszen kívül. Lehet úgy élni, hogy nem Wimbledont nézünk. Az új generációk mennyire szó, és ez a legnagyobb kockázat. Az új generációk számára kiesnek ezek a dolgok. Ugye nagyon, ez a típusú közösségi értékátadás, hogy az angol apa megfogja az angol fiú, kislány, mind a kettőnek a kezét viszi meccsre, ez az életünk része, mivel nem tudja kivinni. Kicsinek elszokik a futballmeccsektől. Ez egy nagyon, ez szintén egy nagyon komoly veszély. Hát meg ne beszéljünk arról, hogy a szponzorok számára kockázatos az a típus dolog. A televíziók számára kockázatos az, hogy van-e esemény, vagy megtartható az esemény, az nyilvánvalóan komolyan csökkenti az értékeket, és akkor újra kell kezdeni az egészet. Ráadásul ez könnyen vezethet egy koncentrációhoz, mert mindenki a labdarúgásra figyel. És még kevesebb figyelem jut a kis sportágakra.
Mennyire lehet megoldás, vagy legalább átmeneti kezelés, hogy online versenyeket próbálnak rendezni? Nehezen értelmezhető mindez, de több egyéni sportágban próbálkoztak és próbálkoznak ilyen viadalokkal.
Az nagyon jó lesz, mert akkor az e-sport az tarolni fog ebben a rendszerben. Egy nagyon izgalmas e-sport versenyeket rendszerben. Ugye nem viccelek, tényleg. Tehát az kiejted azt a szót, hogy online, és hogy online térben akarsz, olyan már van. Úgy hívják, hogy e-sport rendszerben. És a fiatal generációk, akikről erről beszélünk, azt ismerik. Nem érti, hogy a Lewandowskit, hogyha nyomja a jobb gombot, az miért nem arra megy, amerre megy. Ez olyan furcsa lesz neki, ha már online térről beszélünk. Magyarán azt gondolom, hogy az nagy kihívás jelent. Az valóban nagy kihívás jelent, mert még az online sport az e-sporttal versenyzik. És az e-sportnak ebben a versenyben már sokkal jobbak az esélyei.
Egy nagy ágról még nem beszéltünk, a technikai sportágakéről. A Formula 1-es világbajnokság jókora késéssel indult, és végül most már kialakult, hogyha minden rendben lesz, akkor 17 versenyes 2020-as szezonban derülhet ki, hogy ki a legjobb. Eddig 6 futam, 6 verseny hétvége ment le, 11 még hátra van. Ugyanakkor azt lehetett hallani, hogy a jogtulajdonos Liberty Médiának óriási veszteségei voltak az elmúlt hónapokban, és gyakorlatilag azért is erőlteti a csapatokra ezt a nagyon-nagyon sűrű versenynaptárat, hogy valamit ebből meg tudjon menteni, és ezáltal a csapatok is megmaradhassanak.
Hát, az a formájának a legnagyobb problémája jelenleg Hamilton és a Mercedes, még a koronaválság, vagy a koronavíruson túl is, egyszerűen annyira kiemelkednek a mezőnyből, azt nem lehet. Tehát olyan mértékben uralják a mezőnyt. Volt, még láttunk ilyeneket rendben.
A Mihály Schumacher Ferrari korszakra emlékszünk.
Igen, jó, csak az a Ferrari volt. Tehát meg nem megbántva a Mercedes szurkolókat, meg a Hamilton rajongókat. Ugye van a sportágoknak egyfajta jól mérhető. De a Ferrari a Forma 1, a legenda, stb. Egy rossz Forma 1 olyan, mint az NBA-ben rossz Fradi. Tehát NBA 1-ben, tehát rossz Fradi az nem jó. Tehát akkor az NBA 1 rossz. A Forma 1 nem jó, hogyha a Ferrari nem versenyképes. De igen, tehát visszatérve, igen, a kérdésében benne volt a válasz, valóban, tehát kell a termék, kell a televízió, kell az, hogy esemény legyen, kell az, hogy megjelenjen, mert különben elfelejtenek.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Dénes Ferenc sportközgazdást hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.